Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És itt van velünk Katona Csaba történész, ahogy megszokhattátok. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt! Hát nagy izgalommal várjuk Gróf Széchenyi Ödön életéről szóló beszámolódat, vagy ezt a beszélgetést, akit Edmond Széchenyiként is ismerhettek akár Párizsban, és hát számos kalandos dologba keveredett Széchenyi István fia.
Egy rendkívüli figura volt, tehát nyilván nem egyszerű egy Széchenyi István fiaként megszületni, illetve vannak ennek előnyei, például a nagycenki birtok meg a biztos anyagi háttér, de ugye a Széchenyi név viselése, és főleg annak a tudata, hogy a legnagyobb magyar az édesapám, ez akár árnyékot is vethetett volna rá olyan értelemben, hogy korlátozza, megbénítja, megbékjózza. Széchenyi Ödön azonban nem ez a típusú ember volt, azt gondolom, hogy egy olyan élet út van mögötte, amire méltán lehetne büszke az édesapja is, ha megérte volna életének a kiteljesedését, és mi magyarok pedig ugyancsak büszkék lehetünk rá. De több nemzet hőséről beszélünk, mert ne felejtsük elő, Törökországban is kiemelkedő személyiségnek számít. Hát mik az ő érdemei, meg mik a kuriozitásai az életének? Hát ugye a születésnapja adja megint az alkalmat, hogy szóba hoztuk őt 1839. december 14-én. Pozsonyban látta meg a napvilágot, ő volt Széchenyi István kisebbik fia, mármint a Szellner-Kresszanszal kötött házasságából. Ugye Bélának hívták a fivérét, az ő életútja az egy külön történet. Maradjunk annyiban, hogy most koncentráljunk Ödönre, vagy valóban Edmondra. Hát természetesen a birtokbeli kötődés miatt Sopron, illetve Nagycenk voltak a tanulmányának a helyszínei. Azért más kérdés, hogy édesapja egy életének jelentős szakaszában nem töltheti be a klasszikus apai szerepet, hiszen, mint az közismert, ugye a forradalom és szabadságharc idején Széchenyi István beleroppan az ellenmondásokba és a roppant felelősségbe, ami ránehezedik, így kerül a dublingi elmegyógyintézetbe, ahol ugye öngyilkossággal vett véget az életének. A serdülőben levő fiatal ember azonban látogatja az édesapját, aki tanácsokkal látja előtt világosabb pillanataiba, például arra, hogy ismerje meg a világot, látogassa az európai országokat, utazzon, hiszen ő megteheti, és gyűjtsön ilyen módon tapasztalatot, és ha lehet ilyet mondani, a elvetett magas termékeny talajra hull, az ifjú Széchenyi Ödön is megfogadja édesapjának a tanácsát. Ráadásul azért a származása szereti, segíti abban, hogy hát hivatalos pozíciókat ellátva is utazgathasson. Ez utazgathat azért idézőjelben, hogy komolyan vette ezeket a dolgokat. Miután édesapja sajnálatos módon véget vett az életének, 1861-ben egy történeti enyhülés pillanatában Pestre költözik, és ez a fiatalember fogja magát, és a közélet színterére lép. Fiatalember ekkor még, de ahogy említettem, azért a háttere megvan. És addigra már gyarapodik egy olyan tapasztalattal, ami egész életét meghatározza. 1860-ban, tehát egy évvel korábban, Nagycenken, illetve Fertőszent Miklóson tűzvész tör ki. Ugye Nagycenk a Széchenyi birtoknak a központja, a birtoktestnek a központja, ott van a kastély, ott látogatható ma a múzeum, illetve itt van Széchenyi István mauzóleuma is, és teljesen megdöbbentő, hogy az emberek mennyire tehetetlenek a tűzesettel szembe, és ekkor kezd el így az ő agyában elkezd mozogni egy gondolat, elindul a vezérhangja, hogy valamit tenni kell, mert az lehetetlen, hogy a tűzesetek így meg tudják károsítani az emberek életét, és ne lehessen valami olyasmit tenni, hogy jobban meg lehessen fékezni ezt az elszabadult természeti elemet. Segítik ebben az elhatározásában a külföldi tapasztalatai. 1862-ben fontos hivatalos küldetést kap, Londonban világkiállítás van, és az ő feladata a magyar kiállítási tárgyaknak, úgymond a előtérbe helyezése. Széchenyi nem szívbajos, magyar színű zászlókat helyez el, hangeri feliratot pakol ki. Ugye ne felejtsük el, még nincs a monarchia, tehát ez nem feltétlenül a központ támogatásával való meg, ám de a jóváhagyásával. Elnézik ezt úgymond Széchenyinek. Viszont ha valaki kiutazik a londoni világkiállításra, az nem úgy megy, hogy reggel felülök a charterjáratra és visszajövök.
Igen.
Hát ugye Ács Gábor ebbe tudna nekünk segíteni, de ezt akkor még nem tehette meg. Viszont 5 hétre utazott ki Londonba. És ha már kiutazott 5 hétre Londonba a világkiállítás ürügyén, akkor megismerkedett a helyi tűzoltókkal. Volt nekik egy legendás parancsnokuk, egy Széchenyinél egy szűk 10 évvel idősebb úriember, akit úgy hívtak, hogy Messi, nem Lionel Messi, tehát miért...
Igen.
Kortás hasonlók, hanem Show Air Messi. És hát ő azt kérte, hogy... hadd álljon be ide gyakorlatozni, meg egy kicsit képezzék ki. Na most ez a Messi nevű úriember, ez nem volt szívbajos. Anglia ugye már réges-rég rálépett a polgári fejlődés útjára minden ilyen royalista hagyomány ellenére. ha ide valaki eljön tűzoltónak, annak meg kellett csinálni.
Megfuttatták a gróf urat.
Abszolút nem érdekelt őt, hogy gróf, feladat volt. Hát például a tömlőket kellett kenegetni a halzsírral, aminél azért van kedves időt a világon.
De jól hangzik.
Igen.
Ugye?
Igen. Kifejezéstek sem utolsó, úgyhogy ezt elteszem szilveszterre.
Tömlőkeneket és halzsírral.
Mert cipelnie kellett a homlokhoz, és le is írják, hogyha bizony fáj a háta, kikérgesedik a tenyere, ez azért grófa ritkán fordul elő ilyesmi, ha meg is fájdul a háta, az többire mástól történt, ebben most nem menjünk bele. Ami viszont lényeges, hogy tulajdonképpen kivívta a Soai Messi és a londoni tűzoltó kollégáknak az elismerését, a tiszteletét, és ennek nyomán egyre inkább elkezdett foglalkozni azzal, hogy ő bizony meg fogja csinálni ezt a tűzoltó egyletet, sőt 1862-ben már Béla testvérének írja a levelet, ahol leírja azt, hogy a tűzoltó egylet tervezetét kidolgoztam, és beleáll ebbe a történetbe. Elsődlegesen természetesen Pest és Buda, az iker városoknak a tűzoltósága érdekli, mert mégiscsak a fővárosban akarja ezt először biztosítani, de hát hosszú út vezet az eredményig, elindul egy európai körútra, Magyarországon és Európában összegeket szedeget össze, hogy meg tudja valósítani ezt a tűzoltó egyletet, felállít egy bizottságot, hogy segítse a munkáját, egy apróság, Alexandre Dumas támogatja például 110 frankkal a tűzoltó egylet, a budapesti tűzoltó egylet, illetve akkor még pest-budai tűzoltó egyletnek a létrehozását, és csak számoljuk az éveket, 62-ben van Londonban, 65-ben adja be kérvényét a kancelláriához, hogy szeretné megcsinálni, pozitív válasz kap, neki áll kidolgozni az alapszabályokat, és kérem szépen 1869-ben láthat neki a tényleges kiképzéshez, aminek nyomán 1870-ben tulajdonképpen két egylet jön létre, létrejön az önkéntes tűzoltóság, és létrejön a hivatásos tűzoltóság, mert ez az utóbbi a nagy dolog. Ugyanis Széchenyi pontosan tudja, hogy a önkéntesekre nagyon nagy szükség van, eleve ha ég a tűz, mindenki is ilyet megoltani. Azt gondolom, ez természetes dolog. Az a ösztöne, hogy megvédje a saját, illetve a mások ingatlanát, mások életét, ez ilyenkor életbe lép és felülír mindent. Na de ez még mindig egy amatőr dolog, akármennyire felkészült egy önkéntes tűzoltó, de az, hogy megcsinálja a hivatásos tűzoltóságot, az nagyon nagy dolog. És ezt sikerül neki keresztül vinnie, miközben keresztül visz egy másik dolgot is, picivel ezelőtt. Ugye mennyire jó dolog ma, ha felkapaszkodunk a budai várba gyalog, és mennyire jó dolog, hogyha nem kell ezt megtennünk, hanem helyette nekiállunk a siklón fölmenni vagy lemenni. Ugye 1986-ban állították vissza a siklót, ha jól emlékszem. Uh-huh. És hát valamivel korábban 1860-as évek végén Széchenyi István megtervezi ezt a siklót, ezt a budavári siklót. Ez a második ilyen Európában. Egyedül Lyon, francia város előzött meg minket ebbe. Széchenyi Ödön az, aki minden létező bürokratikus akadályt félretéve megalapítja a Budai Hegypálya Részvénytársaságot, annyira szép német neve van, Hofner Bergbahn Aktiengesellschaft. És így jön létre ez az állomás. Én összeszedtem egy nagyon szép idézetet erre nézve, hogy reflektált a korabeli sajtó, a Vasárnapi Újság. Kinek jutott volna ezelőtt csak 50 évvel is eszébe a vakmerő gondolat, gőzkocsikkal megmászni a várfalakat? És íme, szegény Mátyás, Zápolya, egyingitörök, mit mondanátok, ha reszketve védett palotáitok falánál a nyüzsgő hangyarajt látnátok felkúszni, mint egy dióhéjba takarva? És nem sértő gúnya a vitéz perényiek, bebegek, s a hős Monte Kukulik emlékeinek, hogy míg ők vérüket is készek voltak ontani, hogy a falak közé jussanak, most te lusta had még-e néhány csepp izzadságtól is meg akarja kímélni magát, hogy a tárt kapuhoz jusson. Hát gyönyörű szép, fölösen a Monte Kukuli szófordulat, ami ugye Rájmondó Montecuccolira utal vissza. Hát ha csak ennyit csinált volna Széchenyi István fia, Ödön már akkor is szerettük volna, de azért történik vele valami más is. Szeret utazgatni, ahogy beszéltünk róla. 1870-ben éppen Konstantinápolyba tartózkodik nyáron, és Konstantinápoly a mai Isztambul egy hatalmas tűzvésznek eszik áldozatul. Rengeteg faház van ma már. Na most ilyen előfordul sokszor ebben a városban, pontosan a faházak miatt, de itt most nagyon nagy balé van. Leég az angol követség, leég több konzulátus, leég az német szeretetház, leég a fürdő, minden létező fontos diplomáciai épület meg kulturális intézet leég, és elkezdenek nyomást gyakorolni a török szultánra, hogy talán csinálni kéne már végre valami normális tűzoltóságot itt kint, nevezetesen Konstantinápolyban. Széchenyi felajánlja a segítségét. Fogalmazunk úgy, hogy a török bürokrácia még a osztrák-magyarnál is lassúbb, hiába pályázik folyamatosan, meg írja a leveleit, semmi nem történik, közben meg az orosz szár ráérez arra, hogy a fene egye meg, a törökök, a régi ellenségek, meg kéne nekik mutatni azt, hogy mit tudunk mi oroszok, és az orosz tűzoltók csinálnak egy önkéntes bemutatót Konstantinápolyba. És mindenki el van ájulva, hogy ó, hát mennyire ügyesek. 73-74 körül vagyunk. Ez az a pont, amikor Széchenyi fogja magát, táviratozik Budapestre, fogja a magyar tűzoltókat, elviszi Konstantinápolyba, és tart egy olyan bemutatót, ami az orosz testvéreket kenterbe veri. De ezek után találjuk ki, kire bízzák rá évi 60 ezer frank díjazással a török tűzoltóság megszervezését. Na kire?
Edmundra.
Természetesen Széchenyi, Ödön, Grófra, kimásra. És az egésznek az lesz a vége, hogy ott ragad Isztambulba. Ott ragad Isztambulba, megszervezi a tűzoltóságot. Egyébként, ha meg már ott van, ha valaki a Galatatoronyhoz ment föl a siklóval, akkor csinál oda is egy siklót, mert hát...
Figyelj, ezt a kettőt nagyon jó tudja. Igen. Egyébként nagyon, tehát nehéz talán a mai fejjel megérteni, hogy mi ez a mánia, hogy rengeteg szabadságharcos, hős, katonaember, politikus Isztambulban, vagy Törökország. Isztambul-Konstantinápoly abban az időben az egy világváros volt, egy központ volt, ugye olyan diplomációval, expat közösséggel, ami olyanná emelte, hogy nem véletlenül kötöttek ki ott ezek az emberek, és érezték jól magukat, egy picit a keleti kényelemben, egy picit ugye a nyugati dicsfényben.
Teljes mértékig. Ez egy abszolút befogadó multikulturális világváros volt, akkor már egy hosszú ideje, függetlenül attól, hogy az Oszmán Birodalom mit képviselt a expanzív politikájával, és ami a legfontosabb, hogy befogadta a magyar menekülteket 1848-49 után, és nem adta ki őket. Uh-huh. Létre is jött egy isztambuli magyar egylet, egyébként kiváló barátaim és kollégáim, Csorba György és Fodor Gábor nemrég jelentették meg az erről szóló monográfiát. Magyar egyletről annyit, hogy már meg nem mondanám, melyik tagja írja, hogy teljesen szokatlan volt a mostani magyar bál 1860-as évek. Vagyunk, nem volt verekedés.
Egy rendhagyó.
A magyar emigráció már akkor sem tudott politikailag mindenben megegyezni, csak abban, hogy kit utálunk, de ez egy más kérdés. Viszont ha már szóba jöttek a magyar emigránsok, hogy az közismert, hogy többen közülük, például a magyarként tisztelt Bem József, de még jó néhány másik ember, Guyon Richard, aki hát ugye francia, angol, stb. Ők ugye az oszmán hadseregbe folytatták a pályafutásukat, és föl kellett venniük a muszlim hitet. Bem ezért nincs lengyel földbe temetve, hanem fenn a egy négy oszlop tartja a koporsóját, mert ugye egy muszlimot nem temetünk a katolikus lengyel földbe. Aha. Tehát a nagy hazafit tiszteljük, de azért van egy határ, amit ember nem lép át, ahogy az elhangzott a Ponyvaregényben. Na most kérem tisztelettel. Széchenyi Istvánból úgy lesz, hogy Istvánból belőle nem. Ödönből úgy lesz pasa az oszmán hadseregbe, hogy elsőként nem kell átérnie. Tehát keresztényként lehet pasa, ami azért elég nagy dolog, és a respektjét pedig jelzi, hogy Japánból is felkérés kap, hogy szervezze meg a japán tűzoltóságot, de ezt már nem vállalja el. Azt mondja, hogy ez már neki egy kicsit sok volna, és hogy ezt a kiváló embert azért kis kritikával is illessük, azért nézzük meg a magánéletét. 1864-ben megházasodik Esztergomba, feleségül vesz egy Almási Mária Terézia Adelheid nevezetű hölgyet, két gyermek koronázza meg ezt a házasságot. Az a probléma, hogy valószínűleg elhidegülnek egymástól, mert a házasság még bőven tart, amikor hát 1873-ban megszületik balkézről egy gyermeke Széchenyi Ödönnek. Ez egy Krisztopulosz Eulália nevű hölgy, annyira szép, ez a Krisztopulosz Eulália, tehát egy görög, valószínűleg görög származású hölgyről beszélünk, megszületik Széchenyi Olga, és kérem tisztelettel utána még három gyermeket szül neki, tehát összesen négyet, az utolsót már házasságban, mert miután Széchenyi megözvegyült, akkor feleségül vette Krisztopulosz Euláriát, de nem sietett, mert 79-ben özvegyül meg, és mikor veszi feleségül a hölgyet? Valamikor 91-ben, ha jól emlékszem. Hát azért nem rohan előre, de lényeg az, hogy a négy gyermekből kizárólag az utolsó Széchenyi, Bálint, Emil, Richard, Péter születik immáron a házasságba. És hogy mennyire közel van hozzánk valójában ez az időszak, ebbe fura belegondolni, de az egyik gyermek, Gusztáv Géza Ferenc Anasztáz gróf 1966-ban halt meg, az szinte ma van.
Igen, én is néztem ezeket a dátumokat, és tényleg döbbenetes, meg az is döbbenetes, hogy ha végignézzük azt a sort, amit te is említettél, hogy miket csinált, de hogy leírva látni azt, hogy mik a munkái, hogy mi fűződik a nevéhez Széchenyi Ödönnek, hát egyszerűen fantasztikus.
Én azt gondolom, hogy ha az édesapja nem az lett volna aki, akkor mi őt neveznénk Széchenyinek. Széchenyinek. De hát ezt meg talán nem kell szégyelni, hogy Széchenyi Istvánnak ilyen remek fia, sőt remek fiai voltak. Élete végéről is ejtsünk szót, 1922-ben halt meg, tehát Trianont ő még megérte, és ez meglehetősen megviselte a lelkét, mert attól, hogy jó török patrióta lett belőle, ugyanolyan kiváló magyar hazafi maradt. 2018-ban voltam egy isztambuli konferencián, és imént említett két kiváló barátom és kollégám, Csorba György, illetve Fodor Gábor, aki ugye a vendégünk is volt itt a Millás reggeliben, elkísértek engem a Ferikői temetőbe, és ott megcsodálhattam Széchenyi Ödönnek a sírját, amit messziről megismer mindenki, aki valaha olvasott róla, mert a közepéről egy fa sarjad, és hát nem sok olyan sír van, aminek a közepéből kinő egy hatalmas fa, és óriási tisztelet övezi Széchenyi Ödönt halálában is, és remélem, hogy ez még nagyon sokáig így marad.
A tűzpasa.
A tűzpasa, igen, aki hajós tiszti végzettsége volt, és 43 nap alatt elhajózott Budapestről Párizsba. Tegnap egy fél délután.
Hajózott is elég sokat.
Fél délutánon keresztül próbáltam megtervezni, még most sem lenne túl egyszerű túra ez, de ezt is megcsinálta. És ugye, ha már Alexandre Dumas-t szóba hoztad, ott Párizsban Jules Verne fogadta az útja végén, úgyhogy tényleg...
Meglehetősen nagy respektje volt szerte Európában. A tűzpasáról pedig mindig az viszont, hogy emlékezhetünk rá, hogy volt Budapestnek egy rendőrfőkapitány, akit, ha jól emlékszem, vasprefektusnak hívtak.
Igen.
Volt egy ilyen beszereve. És ennek kapcsán írta egyszer valaki, hogy ez tulajdonképpen olyan jelző, mint amikor a jókai regényekbe lehet ül, hogy nagyon jól hangzik, de nem jelent semmit.
Ja. Igen.
Szuper.
Mint azonáltal az a tűzpasa azért visszaadja a lényeget, bár ő inkább a tűz elleni pasa volt akár, hogy is
ragozzuk. Igen, igen.
Zseniális pacák volt. Hát nagyon szépen köszönjük.
Nagyon klassz, köszönjük szépen.
Márnak ez soha hálásabb témát, de azért törekedjünk jövő héten is valami jót találni.
Hajaj, törekszünk, biztosak
vagyunk benne, hogy sikerül. Köszönjük még egyszer, Csaba, és szép napot neked.
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok, további szép napot.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a ma, ezen a napon, 1839-ben született Széchenyi Ödönről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.